kiszivárgott konvergencia program, lehet, hogy csak 2014-ben lesz euró. Kombinó villamosok talán már a jövő héten forgalomba állhatnak. Nem az aranybánya beruházásra. A magyar környezetvédelmi miniszter a legszigorúbb uniós előírásokat érvényesítené Romániában.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják 6 órakor. Jó napot kívánok! Csak 2014-ben lehet magyar euró. Ezt a következtetést vonták le elemzők, miután kiszivárgott a konvergencia program egy része. A Fidesz csak Gyurcsány csomag 2-ként emlegeti a programot. Ma összeült a konvergencia tanács és az Államreform Bizottság. A kormány azt mondja, egyik sem rendkívüli egyeztetés, mindkettő betervezett megbeszélés volt.
Címlapon a féltve őrzött konvergencia program. A világgazdasága a miniszterelnök közvetlen közeléből úgy értesült, hogy minden eddigi számításnál messzebb állunk az euró bevezetésétől.
Nem szeretnék semmit.
Valószínűleg kínosan érintette ez a kormányt is, senki sem beszélt róla szívesen.
Hát azt gondolom, hogy a konvergencia program megjelenésekor világos lesz, hogy ezek az aggályok, ezek nem alaposak.
A legnagyobb ellenzéki párt szerint a publikussá vált konvergencia program újabb megszorításokat rejt. A Fidesz attól fél, hogy csökkenni fog a reálkereset, a nyugdíj, a munkanélküliség pedig növekedni fog.
Szeretnénk tisztán és világosan látni, Gyurcsány Ferenctől várjuk a választ, hogy a Gyurcsány csomag bevezetése után most a konvergencia program is egy újabb Gyurcsány 2 csomag lesz-e, vagy sem.
Egy euró tegnap még 274 forintért lehetett kapni, a ma reggeli sajtóhírre viszont a piac egészen 278 forintig tornázta fel a közös fizetőeszközt. A nyilvánosságra került dokumentum szakértők szerint nem nevezhető konvergencia programnak, hiszen nem mutatja be az euró bevezetésének útját, csak a hazai gazdaság növekedési pályáját 2009-ig.
Ebben a programban 2012-re ígéri csak az államadóság csökkentését a Maastrichti kritériumok szerinti mértékre a kormány. Ebből az következik, hogy 2013-14, amikor ugye 2 évig tartani kell magunkat, tehát egy legkorábban egy 2015-ös belépésben gondolkodhatunk csak. De ha azt veszem, hogy 2014 újra választási év, akkor a legközelebbi dátum 2016, ami azt jelenti, hogy az összes újonnan csatlakozó ország közül utoljára leszünk tagjai az Európai Monetáris Uniónak.
A kisebbi kormánypárt nem tudott a kiszivárgott programról. Hon Gábor ugyanakkor leszögezte, pártjuk a végsőkig ragaszkodik a lehető legkorábbi euró bevezetéshez és a hiánycsökkentéshez.
Nem lehet tudni pontosan, mikor kerülnek újra forgalomba Budapesten a kombinó villamosok. A főpolgármester híradónknak azt mondta, szeptember 3-án biztosan járni fognak. A BKV vezérigazgatója viszont úgy nyilatkozott, várhatóan már jövő héttől forgalomba állhatnak. Közben ismét villamos pótló autóbuszok járnak a budapesti nagykörúton, mivel délelőtt egy trolibusz áramszedője beleakadt a villamos felső vezetékébe.
Továbbra sincs meg a kombinó botrány felelőse. A BKV felügyelő bizottságának ellenzéki tagjai szerint időhúzás folyik. A felelősöket az önkormányzati választások előtt már nem is fogják megnevezni. Budapest főpolgármester ugyanakkor azt mondta, további vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy megtudjuk, miért nem működnek a villamosok.
Minden új prototípus elromlik. Hiba volt nem azt mondani, hogy ez egy prototípus, el fog romlani. Lesznek problémák, hibák, miket ki fogunk javítani. 2. A Siemens nem járt el helyesen, amikor egy alvállalkozóra rábízta, melyik nem volt képes ezt a beruházást időben is jól megcsinálni. Tehát a BKV véleményem szerint sok-sok hibát vétett ebben az ügyben, de hogy mit pontosan és mikor ezt, tényleg tisztázzák a további vizsgálatok.
Közben befejezte a Siemens a kombinó villamosok javítását. A 6 járművet jelenleg az 1-es villamos vonalán tesztelik. A BKV tervei szerint ezek jövő hétre befejeződnek, és a hét közepétől már járhatnak a villamosok a körúton.
Budapest főpolgármestere elismeri, részben az önkormányzati választások miatt vágtak bele annyi beruházásba, hogy azt szinte megbénítja a főváros közlekedését. Temszki Gábor hozzátette, akkor lehet utat felújítani, metrót építeni, villamosokat vásárolni, amikor erre a kormány pénzt ad. Véleménye szerint a fővárosiak azt sem bánnák, ha minden évben választások lennének, ha ez ekkora beruházást hoz, mint az idei.
Van ennek egy ciklikussága, kétségtelen, ezt el kell ismernem. Ez a ciklikusság összefügg a politikával, és ezzel csak akkor van baj, hogyha nagyon komoly problémákat jelent mindez a beruházások lebonyolításában, szervezésében. Tehát, hogyha túlvállaljuk magunkat. És én úgy látom, hogy szeptember közepére úgy teljesíteni fogjuk nagyjából azt, amit ígértünk, és el fogunk tudni számolni mindennel a budapestieknek.
A mi főpolgármester jelöltje Zsinka László felszólította Demszky Gábort, hogy tisztázza magát azok alól a vádak alól, amelyek korrupciógyanús kapcsolatokat sejtetnek a Városháza Siemens beszerzéseinek hátterében. A politikus szerint egyébként is nyilvánosságra kellene hozni, hogy a Siemens cég által hajléktalanoknak átutalt jelentősebb összegek ügyében milyen eredménnyel zárult a Nemzeti Nyomozóiroda vizsgálata. Várhatóan alkotmánybírósághoz fordul a pedagógusok szakszervezete a közoktatási törvény miatt. Varga László elnök elmondta, jelenleg jogászaik vizsgálják a módosított közoktatási törvényt, de annak várhatóan több passzusa is aggályos lehet. Hozzátette, az már biztos, hogy nem érvényesül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve. A PS hétfőn hozza meg a végső döntést az ügyben. A Fidesz szerint elfogadhatatlanok a vasút átalakításáról kiszivárogtatott kormányzati elképzelések. Az SZDSZ a gazdaság és közlekedési tárca nevében kiállt a reformok mellett. Hangsúlyozzák, reformok nélkül nem lenne jól működő vasúti közlekedés.
A Fidesz volt közlekedési minisztere szerint a kormánynak nem szabad végrehajtania azokat a vasúttal kapcsolatos terveket, amelyekről több napilap is úgy tudja, hogy reformként akár 35%-kal is emelnék a vasúti jegyek árát, és szűkítenék a kedvezmények körét. A Fidesz számára elfogadhatatlan az is, hogy a kormány az idén tervezett 28 helyett, idén 15-öt, jövőre pedig további 60 szárnyvonal megszüntetését tervezi. Fonagy János szerint a vasúti leépítések a kormány Új Magyarország programjával és az Európai Unió fejlesztési irányelveivel is ellentétesek.
A 2000-ben elfogadott Európai Úgynevezett közlekedési fehérkönyv szerint, hogy az immáron szinte működésképtelen közúti forgalomnak egy lehetséges részét fokozatosan tegyük át, tegyük vissza vasútra, vasúti személyforgalomra. Mindent, amit most Magyarország csinál, pályabezárás, díjemelés, ez ellen szól.
Az SZDSZ közleményben cáfolta a fideszes politikus állításait, hangsúlyozva, Fónagy János semmilyen megoldást nem kínál a vasút helyzetének rendezésére. A közlekedési tárca vezetése elkötelezett a helyközi tömegközlekedés átalakítása, az utazók igényeinek kiszolgálása, valamint a költségvetés tehermentesítése mellett.
Nem ért egyet a romániai Verespatakon tervezett aranybánya beruházással az SZDSZ liberális zöld tanácsa. Szerintük az ettől remélt gazdasági előny nem arányos az okozott környezeti károkkal. Mindenről a testület alakuló ülése után beszélt a környezetvédelmi miniszter. Persányi Miklós szerint arra van szükség, hogy a legszigorúbb uniós előírásokat érvényesítsék Romániában és minden leendő EU tagállamban. Hozzátette, ezért is fontos, hogy Románia minél korábban csatlakozzon az unióhoz.
Az SZDSZ nem román-magyar kérdésként fogja fel ennek a beruházásnak az ügyét, mert összeurópai érdek a természeti értékek megőrzése, és bármely európai térség fenntartható fejlődésének biztosítása.
Közben Greenpeace aktivisták tüntettek a Verespataki aranybánya terv ellen. Az aranykitermelés tervező cég és a román környezetvédelmi minisztérium közötti közeledést jelképező nászhágyjal tiltakoztak a román környezetvédelmi minisztérium előtt. A külföldi állampolgárokat egy speciális hatósági irodába, a román állampolgárokat pedig egy bukaresti rendőrösre szállították, ahol megbüntették őket. 500 és 1700 euró közötti összeget kell fizetniük. Alga a Tiszán. Sárgás-barnás színű 100 kilométer hosszú algafolyam vonul le a Tiszán, amely az egészségre ártalmatlan. Az algatakaró holnap érkezik Csongrádra és Szentesre, vasárnap eléri Szegedet is. Betegséget nem okoz, a város ivóvizének minőségét sem befolyásolja. Most lássuk, miről lesz még szó a híradóban. Példátlan eset Kecskeméten. Áll elítélt ült a valódi helyett. Forgalmi változások Budapesten, már holnaptól jelentős módosítások. tangóláz Argentínában, 9 napig tart a világbajnokság. Kényszer leszállást hajtott végre egy angol repülőgép Olaszországban, miután bombariadó volt a fedélzetén. A gépet egy F-16-os kísérte Brindisi repülőterére, ahol biztonságban földet ért. A repülő eredetileg a londoni Gatwick repülőtérről az egyiptomi turista paradicsomba Hurgadába tartott. A 280 utas biztonságban van. A fedélzeten egyelőre nem találtak robbanó szerkezetet, csak egy cédulát, amelyen az állt, hogy a gép fel fog robbanni. A libanoni hadsereg egy ponton már eljutott az izraeli határig. Izrael szerint mostanra az általuk elfoglalt területek kétharmadát átadták a libanoniaknak és az ENSZ erőinek. A békefenntartó kontingens a jelenlegi 2000-ről 15 ezer fősre bővül. A nemzetközi haderőt Franciaország irányítja majd. Németország tegnap bejelentette, hogy második világháborús háttere miatt földi alakulatokat nem küld Izrael közelébe, viszont a tengeren megakadályozza, hogy fegyvereket csempészenek Libanonba. Ehud Olmert izraeli kormányfő egyelőre félretette, de nem adta fel az egyoldalú ciszjordániai kivonulás tervét. A palesztinokkal való megegyezés nélkül kidolgozott kivonulás támogatottsága az utóbbi időben csökkent Izraelben. Olmert szerint a ciszjordániai kivonulás a libanoni síta Hezbollahval vívott harc miatt sem aktuális. További hírek röviden.
Egy állítólagos fegyvergyárra mért csapást a gázai övezetben az izraeli légierő, 3 palesztin megsebesült. Az épület nagy része romba dőlt. Izrael szerint a fegyverüzemben olyan rakétákat gyártanak, amelyeket aztán a zsidó állam területére lőnek ki. A palesztinok szerint a ház csak egy javító műhely.
Alkotmányellenesnek ítélte egy amerikai szövetségi bíróság a Bush kormány telefonlehallgatási programját. Az ítéletben elrendelték a terrorellenes harc jegyében született terv azonnali leállítását. A 2001. szeptember 11-i terrorcselekmények óta a Nemzetbiztonsági Ügynökség külön meghatalmazás nélkül lehallgathatott telefonhívásokat és elolvashatott elektronikus levelezéseket.
5 ember vesztette életét a dél-ekvadori Tungurahua vulkán kitörése miatt. 13-an megsebesültek, 60-an eltűntek. A tűzhányó kő és láva esőt lövelt ki magából. A hatóságok már tegnap 3200 embert telepítettek ki a térségből. A helybéliek egy része azonban nem volt hajlandó elhagyni lakhelyét.
Miután több száz ember vesztette életét Kínában tájfunok pusztítása miatt, most Szecsuán tartományban minden idők egyik legsúlyosabb aszálya teszi próbára az embereket. Gyakran mérnek 40-45 Celsius fok közötti hőmérsékletet, május közepe óta nem esett eső. A folyók és a tavak kétharmada kiszáradt, hatalmas a mezőgazdasági kár.
Most ismét itthonról börtönblamás Kecskeméten. Áll elítéltült a valódi helyett. A helyzet pikantériája, hogy a rabdublőr akár az apja is lehetne a valódi bűnösnek, legalábbis fotóik alapján. A férfi nem kevesebb, mint 11 hónapon át őrizte inkognitóját.
Íme a krimivel kevert vígjáték helyszíne, a Kecskeméti Büntetés Végrehajtási Intézet. A súlyos betonfalak között töltötte szerdáig mindennapjait az a férfi, akit a szerepe szerint orgazdaságért ítélt el a bíróság jogerősen 1 év 10 hónapra. Mivel az elítélt jó maga viseletű volt, így augusztus 16-án kedvezménnyel hagyhatta maga mögött a rácsokat. Az esetre úgy derült fény, hogy még ugyanazon a napon egy ismeretlen telefonáló felfedte a turpisság tényét, amelye a vizsgálatok alapján igaznak bizonyult. A rendőrség közökuriat hamisítás büntette miatt indított eljárást a helyettes rab ellen.
Erről a férfiről fényképünk van, jelen pillanatban személye ismeretlen előttünk, megpróbáljuk megállapítani, hogy kiről is van szó.
A büntetés végrehajtás országos parancsnoksága a kínos eset után szigorúbb ellenőrzést tart kívánatosnak az olyan úgynevezett önként bevonulók vizsgálatánál, mint amilyen az eredetileg is elítélt férfi volt.
Ennek az ellenőrzése és természetesen a bevonuló személy kikérdezése minden esetben megtörténik, azonban a büntetés végrehajtás nem jogosult, és nincs is erre kiképzett szakember, hogy esetleges okmány valódiságot ellenőrizzünk.
Az önkéntes rab egyébként könnyen a saját nevében is a hűvösen találhatja magát. Zamecsnik Péter ügyvéd szerint ellene közokirat hamisítás miatt indulhat eljárás.
A másik ember, akinek ugye eredetileg be kellett vonulni pusztán azért, hogy nem vonult be, vagy megkért mást erre a cselekedetre, ezért önmagában nem felel.
Korábban egyébként már fordult elő hasonló személycsere, Pécsett. akkor a rabdublőr két héttel a szabadulása előtt bukott le.
Szent István király szobrának felállításával nyitották meg az ünnepi hétvége programjait Tatabányán. A szobrot Szili Katalin, az országgyűlés elnöke avatta fel.
Első királyunk jogbiztonságot teremtett országában, neve napja ezért lehet a megmaradás ünnepe is, hangzott el az ünnepségen. Szili Katalin avató beszédében úgy fogalmazott, Szent István olyan király volt, aki meg tudott bocsátani azon elődeinek, akik nem hordtak keresztet a nyakukban, de hozzá hasonlóan a népjavát akarták. Ma az az európai politikus tette hozzá, aki együttműködést szorgalmaz.
Talán amire ma lehet figyelmeztetni magunkat, ez az együttműködés és az összefogás, úgy, ahogy az a történelem néhány pillanatában már megtörtént.
A két méteres posztamensen elhelyezett bronzszobrot, amely Varkoly László alkotása, a közösségi összefogás állítatta Tatabányán.
Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából. Szekeres Imre honvédelmi miniszter adta át a Stefánia palotában a szaktárca és a Magyar Honvédség kitüntetéseit. A köztársasági elnök a honvédelmi miniszter előterjesztésére Dandár tábornokká nevezte ki Göndics Béla ezredest, a Katonai Biztonsági Hivatal Veszprémi igazgatóját. A szolgálati érdemjelek mellett a honvédelemért kitüntető címet is többen megkapták, hivatásos katonák és civilek egyaránt. Jelentős forgalmi változások lesznek az ünnep miatt, már holnaptól módosítás lép életbe Budapest tömegközlekedésében. Rövidített útvonalon járnak a 2-es, a 19-es és a 41-es villamosok, valamint a 16-os és a 105-ös autóbuszok is. Vasárnap a tűzijáték miatt délután 5 órától rövidített útvonalon járnak még a 47-es és 49-es villamosok, az 5-ös, a 7-es, a 73-as, a 173-as, a 8-as, a 86-os és a 112-es autóbuszok. Egyáltalán nem jár majd a 15-ös, a 16-os, a 27-es, a 78-as és a 105-ös autóbusz. Az utolsó metró éjfélkor indul, illetve 12 óráig jár a Csepeli és a Szentendrei hév is. A 6-os, a 14-es, az 50-es és az 56-os villamosok egész éjszaka közlekednek majd. Ma délután helyezték örök nyugalomra a műegyetemi tűz harmadik áldozatát, Horváth Ákos tűzoltó őrmestert. A 24 évesen elhunyt fiatalember alig több mint egy évig dolgozott tűzoltóként. Munkatársai az időrövidsége ellenére nagyon megszerették, azt mondják, igazi vérbeli tűzoltó volt, aki hivatását már-már fanatikusan szerette. A gyászszertartás kezdetén ismét országszerte megszólaltak a tűzoltóautók szirénái egy percre, így emlékeztek meg hősi halált halt bajtársuktól. A gödöllői Grassalkovics kastély több mint 200 éves, de legalább 50-et letagadhatna. A II. Világháború után szociális otthon katonai szálláshely lett, állaga folyamatosan romlott, és csak 10 éve nyithatta meg kapuit újra a vendégek előtt. Az egykori főúri lak egyharmada újult meg ez idő alatt. Hogy hogyan, azt a kastély időszaki kiállításon mutatja be.
A barokk kastély együttes egykor Mária Terézia királynőt, Ferenc Józsefet és Erzsébet királynét is vendégül látta. 10 éve 10 teremmel várta, ma már 26-tal fogadja a látogatókat. A Mária Valéria teremben bemutatott felújítási munkákra az elmúlt 10 évben 2,5 milliárd forintot költött az állam.
A terveink között az szerepel, hogy a nemzeti fejlesztési tervben a kastély együttesnek a helyreállítása, vagy a helyreállítás befejezése pontosabban megjelenik, és mintegy 4-4,5 milliárd forintos nagyságrendű projekt készül, amely valószínűleg a regionális programok közé fog illeszkedni.
Hazánkban ma mintegy 800 egykori nemesi lak áll, közülük több mint 100 kastély. 40%-uknak már nem csak múltja van, a jövője is biztos.
Harmadik alkalommal érkezett Budapestre a Borfalu rendezvénysorozat. A látogatók végig kóstolhatják hazánk legnemesebb borait. A felvonulási térre szervezett kóstoló keretében 140 magyar borászat mutatja be portékáit. A Borfalu kínálata földrajzilag is változatos, a 22 magyar borvidék többsége képviselteti magát. A Borfaluval a szervezők a magyarországi borturizmust is szeretnék ösztönözni, és arra számítanak, hogy hétvégéig 50-70 ezer látogató fordul meg a Hősök terető szomszédságában. És még mindig bor, illetve bírálat Siófokon. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Balatoni borrégió 6 borvidékének versenyét. Csak olyan borokkal nevezhettek a szőlősgazdák, amelyek saját borvidékükön korábban már arany vagy ezüstérmet szereztek.
Egy kövé érkezik.
A borokat egy társadalmi zsűri és egy neves borászokból álló szakmai bizottság bírálta el. A bor színe, tisztasága, illata és az ízzamat összbenyomása alapján.
Most a 100 pontos bírálati rendszernél még az illat és az ízzamat megbontásra kerül, apró finomságokat is külön-külön értékelünk, így az illat intenzitást, az illat finomságát, tisztaságát, ugyanez a zamatnál is. Zamat tisztaság, intenzitás és hosszúság, lecsengése milyen a bornak.
A bormustrára a gazdák zömében fehérbort 2005-ös, 2004-es és 2003-as évjáratot neveztek.
Magdeburgok valamikor az ország második legjobb borai voltak, hát Mátyás királyig volt a szerémségi bor, az első, utána Balatonit emlegették. Most egy kicsit lehet, hogy alul vannak értékelve, de szerintem jönnek fel, szóval elég jól haladnak.
A borászok azt remélik, hogy 2007-től már több pénz jut majd a magyar borok, azon belül a balatoni nedük népszerűsítésére.
Ha kíváncsiak egy filmrendező állóképeire, avagy a múló pillanat és az időtlen idők találkozásaira, akkor látogassanak el a Gödöllői kastélyba, ahol Kósa Ferenc felvételeiből nyílt kiállítás.
A Vázlatok a világról címet viselő tárlaton 50 fotó várja a látogatót.
A kövek, a vizek, az egek, az emberi lélek érzékenységét is kifejezik. És vannak teremtett képek, már úgy, hogy tematikusan teremtett, például a Stonehenge, amelyik azonban olyan remek mű, amelyik már a természet rangjára emelkedett az elmúlt néhány évezred során. Az ember jár, kél a világban, meglát valamit, és hogyha ez a valami összetalálkozik az ember belső lényegével, akkor a kettő együtt létrehoz egy figyelemre méltó fotót.
Kósa Ferenc világvázlatai szeptember 10-éig láthatók a Gödöllői kastélyban.
Végül ismét külföldről tangóláz Argentínában. 9 napig tart a tangóvilágbajnokság Buenos Airesben. A versenyen nem csak profi táncosok, hanem amatőrök is részt vesznek.
Mélabúval átitatott, szentimentális, egyszerre nőies és férfias. Így jellemezték a tangót a résztvevők. A tangó a 19. század végén vált társas tánccá Argentínában, majd elbűvölte egész Európát. Így a mostani versenyre is a világ minden tájáról érkeztek táncosok. Az igazi bajnokok tényleg itt élnek Argentínában, de azért a világon mindenhol hódít a tangó, mondja ez a versenyző. Ez a tánc egyébként a kulturális idegenforgalom egyik fellendítője és jól eladható terméke a dél-amerikai országnak. A tangóval kapcsolatos export értéke 400 millió dollár, azaz fele annyi, mint Argentina húsexportból származó bevétele.
Itt van már Szőke Viktória, ővé a szó, várja önöket a legfrissebb sporthírekkel, én pedig 9:30 híradóval. Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, 500 és 1000 méteren is 8-8 magyar egység lesz érdekelt a két táv szombati, illetve vasárnapi döntőiben a szegedi kajakkenu világbajnokságon. Csupán férfi kajak 1-es 1000 méteren, illetve kenu 1-es 500 méteren nem lesz magyar induló a két hosszabb szem fináléjában. A többi magyar hajó magabiztos versenyzéssel jutott tovább. Vidéki rangadóval kezdődik a labdarúgó Borsodi Liga harmadik fordulója, ugyanis a tabella jelenlegi első és második helyezettje a Diósgyőr és a Zalaegerszeg találkozik egymással. A mérkőzést ma este élőben követhetik nyomon itt a Duna Televízióban. A Diósgyőri stadionból Mercer Zsolt jelentkezik.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Köszöntöm Önöket innen a Diósgyőri stadionból, ahol hamarosan elkezdődik a Borsodi Liga harmadik fordulójának nyitó találkozója, a Diósgyőr-Zalaegerszeg mérkőzés. Itt áll mellettem Simon Antal, a zalaegerszegiek vezetőedzője. Hogyan készült a csapat?
Szokásos felkészülés volt, utána a délelőtt már nem edzettünk. Úgy gondolom, hogy a csapatnak kellett egy kis pihenés ahhoz, hogy itt a mai találkozó, ami véleményem szerint egy jó mérkőzés lesz, ahhoz megfelelő fittek és frissek legyünk.
Mi lehet az, amivel meg lehet fogni őket?
Hát meg kell próbálni elrontani a játékokat, mert rendkívül labdabiztosak és precízen passzolnak, amellett az előrejátékukban a 16-os előtt elég sok kombinációt csinálnak, oldalról nyomják be a labdákat, arra van érkezőjük, magas embereik is vannak, pontrugásokat is jól rúgják, tehát több olyan, nagyon sok olyan tényező van, amire figyelnünk kell, ez is mutatja, hogy jó csapat. Mert mindenre fölkészültünk, remélem mi is tudunk valamit felvonultatni majd a repertoárból, mert bízom el, hogy nekik is kell figyelni ránk.
Forgele Sándor az angol Crystal Palace-tól a PAOK Szaloniki labdarúgó csapatához igazolt. Az elmúlt idényt kölcsönben a Panathinaikosban töltő válogatott csatár 3 évre kötelezte el magát a görög első osztályú klubhoz. Két katalán együttes, a bajnok Barcelona és a városi rivális Espanyol csatázik idén a spanyol labdarúgó szuperkupáért. Tegnap este játszották a döntő első felvonását.
A városi szuperrangadót az Espanyol kezdte jobban. A 13. percben a brazil Fredson hatalmas lövést eresztett meg Victor Valdez kapujára. A Barcelona hálóőrének óriási bravúra volt szüksége a hárításhoz, így a dicstelen amerikai túra emlékképei nem kísértettek újra. 6 perccel később ismét Valdez kitűnő reflexeire volt szükség ahhoz, hogy a Barca hálója érintetlen maradjon. Az első félidő hajrájában Ronaldinho kitűnően szöktette Julit, aki nem hibázott. Az 1-0-ás félidei állás a második játék részben sem változott, így a spanyol szuperkupában a Barca lépés előnybe került. A visszavágott vasárnap a Nou Campban rendezik majd.
Háromszoros műrepülő világbajnokunk Besenyei Péter és a Red Bull Air Race másik 10 pilótája már negyedszer rajtol Magyarországon a hagyományos augusztus 20-ai repülőversenyen. Nemzeti ünnepünkön a közönség az évad egyik leglátványosabb futamát láthatja a parlament előtt.
Isztambulban 1,5 millió ember volt kíváncsi a Red Bull Air Race törökországi versenyére, úgyhogy a nézőknek is fel van adva a lecke 20-ára, a sorozat 6. állomására. A legnagyobb figyelem persze Besenyei Péter műrepülőt övezi, aki ma már ki is próbálta edzésen a Margit híd Lánchíd közötti pályát.
A pálya nekem tetszik. Egy nagyon szűk, technikás pálya. Könnyű hibázni rajta. Ami, ha nem én fogok hibázni, akkor az jó. Van egy pár valóban kritikus a szakasz, mint például a nem tudom másképp mondani, a quadro, az első quadro ráfordulás. Az rendkívül szűk, és ott bizony könnyű hibázni. Eddig úgy néz ki, hogy nekem volt a leggyorsabb időm. Tehát, és hibapont nélkül, ez még nem jelent semmit. A verseny még hátra van, de ez jó előjel.
Hisz eddig a világ legkülönbözőbb pontjain minden versenyen dobogón állt Besenyei Péter, kivéve a tavalyi hazai versenyt, most arra készül, hogy a Duna felett kárpótol mindenkit ezért, amiben a víz biztosan nem akadályozza majd, hiszen a 9 méter bőven megvan a híd alatt, ami az Air Race versenyzőinek elegendő.
Kedves nézőink, ne felejtjék, 19 órától élő közvetítéssel, majd a késő esti híradó után friss sporthírekkel jelentkezünk. Töltsék kellemesen az estét, viszontlátásra!
Boldogság, szeretet, törődés. Van egy cseppnyi időd? Adj vért, és ments meg 3 életet.
Ottenere grandi risultati bisogna lavorare, lavorare, andate a lavorare.
Some people say a man is made out of mud, of muscle and blood and skin and bones, a mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Eperjes Károly Kádárt játszik egy 56-os filmben, de Szent Istvánt alakítaná legszívesebben. Ünnepi beszélgetés hitről, politikáról, kultúráról. Látókör kérdése, heti válasz.
Világbajnok ajánlatunk. Válasszon Fiat modellt Multijet dízelmotorral, ajándékkaszkóval, és utazzon akár 20 000 kilométert üzemanyag költség nélkül.
miért érné be kevesebbel? Kamatadómentes megtakarítási ajánlatok a HVB Banknál. A bankbetétektől a hosszú távú megoldásokat nyújtó Pioneer alapokig. 0640 50 40 50.
HVB Bank.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Nagyon melegünk volt ma, az időnként feltámadó délnyugati szél, azonban néha segített elviselni a forróságot, és a most következő egy-két napban még jelentős változás nem várható, hiszen még nem közelíti meg a Kárpát-medencét a változást okozó légköri front, amely majd vasárnap délután ér el minket. Úgyhogy továbbra is délről forró levegő áramlik ide, amely egyelőre még száraz levegő is. Éjszaka kevés lesz a felhő, a hőmérséklet általában 15 és 20 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt sok lesz a napsütés, nyugaton fordulhat elő inkább kisebb felhősödés. Nagyon gyorsan emelkedik újra a hőmérséklet, délután pedig a csúcsérték holnap általában 32 és 36 fok között alakul. Délen, délkeleten még ennél is forróbb lehet az időjárás. A frontérzékenyeknek a most következő 24 órában szerencsére még mindig nem kell fronthatással megküzdeniük, azonban mindannyiunkat érinti, hogy ebben a nagy melegben bizony ismét oda kell figyelni a fokozódó folyadék szükségletre, illetve sokan panaszkodnak ezekben a napokban bágyadságra, kialvatlanságra, úgyhogy mindenképpen legyenek egy kicsit óvatosabbak, és vigyázzanak egymásra és magukra is. A vizek hőmérséklete nagyon kellemesnek mondható ezekben a napokban, hétvégén is így lesz. A Balaton és a Velencei tó egyre inkább melegszik, már 24, illetve 25 fokosak. És akkor lássuk a folytatást. Vasárnap nagy lesz a különbség a Kárpát-medence keleti, illetve nyugati részén időjárások között, hiszen délután nyugat felől már felhősödés kezdődik, és ott már egy kicsit le is hull időjárásunk. Általában a nyugati tájakon 26, míg keleten még mindig 30-36 fokot mérhetünk. Aztán hétfőn már egy hideg front érkezik ide a Kárpát-medencébe. Délelőtt ugyan még kisüt a nap, de a délutáni órákban már szinte mindenütt beborul, és sok felé kell számítani záporokra, zivatarokra. A hőmérséklet ezen a napon már csak 24 és 28 fok között alakul. Kedden pedig igencsak kellemetlen időjárásban lesz részünk. Sokszor borul majd be az ég, és sok felé kell számítani esőre, záporokra, zivatarokra is. A hőmérséklet csúcsértéke pedig ma még ez nagyon-nagyon hűvösnek tűnik, azt hiszem a 34-35 fok után mindössze 20 és 25 fok között alakul. Kedves nézőink, én megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is, most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait, viszontlátásra!